Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük el a 226. dicséretünk első verszakát, amelyik így kezdődik: Krisztuson kívület nincs kihez járulnom. Foglaljunk helyet, és a megkezdett 226. dicséretünk második és harmadik verszakát énekeljük el. Gyújtsd meg szívét nekét, áldott szent ígédnek. Hallgassuk meg helyünkről felállva Isten igéjét, úgy, hogy szól hozzánk az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből eképpen.
Az apostolok cselekedetei 16. részének 16. és versétől a 19. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át művelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek: parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még azban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadván Pált és Szílászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket.
Köszönjük szépen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, a te igéd tiszta, világos és egyértelmű minden életünkre vonatkozó kérdésre nézve. Köszönjük, hogy ma is eligazítasz bennünket az üdvösség útján, és azt mondod, amire igazán szükségünk van. Bocsáss meg, hogy sokszor tiltakozunk, ellenállunk, ahelyett, hogy azt mondanánk: Istenünk, legyen a te akaratod szerint. Köszönjük azt is, hogy gondot viselsz rólunk, szeretsz bennünket, és irgalommal, és bűnbocsátó kegyelemmel közelítesz hozzánk. Jössz ide most is közénk. Istenünk, könyörögünk a kárpátaljai fiatal férfiakért, a fiúkért, a családapáért, a apákért, a családokért, az idősökért, akik ott maradnak egyedül. Cselekedj velük irgalmasságot és vess véget ennek az értelmetlen ördögi öldöklésnek. És könyörgünk a világ és Európa vezetőiért, hogy észhez térjenek, és a te szent igéd legyen a mérce sokak számára. És kérünk azért is, hogy igéd és szent lelked által most is igazíts el bennünket. Köszönjük az úrvacsorai közösséget, a lehetőséget, hogy megvallhatjuk neked a mi vétkeinket, és te a te fiadért Jézusért megbocsájtod azokat. Áldunk és dicsőítünk ezért. Így szólalj meg, kérünk, a te szent lelked erejével. Amen. Isten igéjét a felolvasott rész folytatásaként olvasom. A 16. apostolok cselekedetei 16. fejezetéből, a 19. verstől még egyszer, aztán végig. Amikor pedig látták a lányka gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megargadva Pált és Szílást a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatják a városunkat. Zsidók lévén olyan szokást hirdetnek, amelyek nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és lábukat is kalodába zárta. Éjfél tálban Pál és Szílás imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak az ajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szílász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: urai, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házban voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának, még abban az órájában, kimosta a sebeit, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a harmadik eset, hogy jövendőmondóval találkozunk az apostolok cselekedeteiben. Simon és Elimás varázslók voltak, és erről világosan beszél a Szentírás, tehát mi következik ebből, hogy a varázslás létezik. Sokan legyintenek ezekre a dolgokra, és azt mondják, ó, hát ilyen jelenségek nincsenek médium képessége rendelkező emberek, akik a látható és nem látható világ közé állva összeköttetést idézőjelben teremtenek az ördögi meg az emberi dolgok között, nincs ilyen. A Szentírás világosan azt mondja, ó, de van, és világosan tiltja is azt, hogy bárki ezekbe bele menjen. Itt ráadásul a szolgáló lány, aki jövendőmondó idézőjelben lélekkel volt tele, pénzért adta ezt a szolgáltatást. Tehát kit ne érdekelne a jövendő. Ezért mindig volt olyan, aki odament, fizetett és meghallgatta, amit ez a lányka mondott. És ha azt hiszük, hogy templomban járó magukat keresztényeknek mondók ilyesmivel nem élnek, akkor tévedünk. Hétről hétre a lelkigondozás beszélgetések során sok olyan emberrel beszélek, akik idézőjelben megint csak megfertőztették magukat, Bibliát idézve, ezzel az okkult, rejtett, istentelen dologgal. Itt is ez történik, átszövi a világot ez az egész egyébként, és ráadásul ugye ő Istenre hivatkozik. Ez idézőjelben megint csak szentté teszi a dolgot. Na de hát Isten nevében mondja meg a jövendőt. És a jósok és jövendőmondók nagyon gyakran hivatkoznak Istenre, miközben az okkult praktikáikat űzik. Valamivel hitelesíteni kell mindig azt persze, amit mondanak. Pál világossá tette azzal, ami történt. Isten nevében szabadulást adott ebből ennek a lánynak, és egyből kiderült, hogy megszűnt a képesség. Akkor mégsem Istentől van. Persze, hogy nem. Azért szűnt meg. És ezzel is gyakran találkozom, hogy valakinek vannak ilyen képességei, és kérdezi tőlem, hogy mi fogja kalibrálni, minősíteni azt, hogy ez nem Istentől volt. Mondtam, hogy az, hogyha nem tőle van, akkor megszűnik ez a képességet. És nagyon sokszor jelentkeznek, felhívnak, hogy lelkész úr, tényleg nem tudom már csinálni tovább. Elvette Isten, és Isten valóban elvette, mert szabadulást akar adni azoknak, akik ilyesmibe belementek. Viszont ez azt is jelentette, hogy a gazdái, a szolgálóhány gazdái elveszítettek egy elég vastag összegű pénzt. Nem folyt be már az a jövedelem, amit ezen a szolgáltatáson át ők kaptak, és ez felingerelte őket, és ezzel felingerelték a várost. Testvérek, vannak olyan emberek, akik mindig felingerelnek valakit. Mindig megy a súsárlás, mindig mondanak olyat, aminek nincsenek meggyőződve, hogy igaz vagy nem. Minden közösségben mindig vannak olyan emberek, akiknek semmi nem jó, semmi nem elég, és mindig megy valami pletykálás, beszéd, hátsó gondolat, ellenőrizhetetlen információ. Ennek egy megoldása van, hogy azt mondja ilyenkor az ember, hogy ne haragudj, én ezt nem akarom végighallgatni. Nem tudjuk ellenőrizni, hogy igaz vagy nem, még ha igaz lenne is, mondd annak, akire vonatkozik. Ne nekem mondd. A keresztény embernek semmilyen más álláspontja nem lehet, hogy ő a sír. Beleteszik azt, aki elhunyt, betemetik és vége. Én vagyok a sír, ha nekem próbálnak ilyet mondani, el szoktam mondani, hogy ne haragudj, ez nem tartozik rám. Nekem ez semmi közöm, nem mond annak, akivel kapcsolatban problémád van, mert ez a tisztességes dolog. Hát itt is ahelyett, hogy megmondták volna, hogy ez nekünk veszteséget okozott, neki támadnak az apostoloknak, és odaviszik őket a hatóságok elé. Mert a jövedelem, a pénz motiválja őket, és mozgatja őket, és nagy óra a pénz. Egy egész várost fel lehet lázítani. Figyeljük csak meg a politikában, ami történik. Mindig van mögöttes pénz, amit szivárogtatnak, és mindig föl lehet hergelni embereket, akik éppen az adott hatalom ellen támadnak szerte a világon. Elég megnézni Franciaországot. 2 év nyugdíjkorhatár emelés, és lángban állnak a városok, és minél rosszabb, annál jobb. Mindig lehet hergelni minden ellen az embereket. Az egyik kifogásuk az volt, hogy zsidó származások, tehát antiszemiták voltak. Hogy jönnek ide a zsidók, és szabnak új törvényt, mikor nekünk megvannak a római törvények, mi azt akarjuk megtartani. Pedig nem erről van szó. Csak elmondják az evangélium, Isten szava alapján, hogy mi a helyes, és mi az, ami istenellenes és helytelen. Tehát a származások miatt és a tanítások miatt vádolták őket. Ők rómaiak, semmilyen idegen vallást nem hajlandók imádni, sőt, az is vád volt, hogy ezzel Rómát is károsztatták. Miközben Róma tel is teli volt bárvány szobrokkal. Minden picik és mini istennek is volt egy hatalmas szobra. Nem is tudom, hol a közelben van ilyen megalománia, ahol 25-26 méteres szobrokat emelnek. Csak hogy elnyomják azt a picik is templomot, ami 1000 éve ott áll azon a területen. És emelnek eléje, mögéje, melléje, vagy éppen az elvett kertjébe egy hatalmas emlékművet és szobrot. Sose fog ez kihalni, úgy tűnik a világból. Tömeg meg akarta lincselni az apostolt és Szílást, megvesztettek, megvesztőztették, megbotozták őket, és biztos, ami biztos, kezüket, lábukat a kalodába zárták. De azért gondoljunk bele, hogy vagy itt fent volt a kezük és a nyakuk szintén a kalodába, vagy pedig az arcuk előtt össze, zárva és ide téve a kalodába, plusz a lábok is. Most nem régen egy kórházban voltam valami miatt, és ott is két állig felfegyvezett rendőr kezén lábán összeláncolt bűnözőt kísért műtétre. Szigorú őrizet alatt volt az is. És ráadásul az utolsó szobába tették be az emeleten, az ablakokon rács mindenhol, nehogy esetleg megkísérelje a szökést, vagy az a legjobban védhető, hogyha valaki megpróbálná kiszabadítani. Ez mindig így volt. Itt is így van. Ugyan nem biztos, hogy mindenki értette pontosan a problémát meg a vádat, de hát azért súlyos kalodába zárják őket, és egy olyan börtön részbe viszik, ami legbelül van, tölgyfajtók megvasalva, és oda zárták be őket, mind a kettőjüket. A börtönő pedig saját életükkel, életével felelt értük, mindez este 6 órakor történt. A birodalomban rend volt, ha megszökik egy rab, akit halálra ítéltek, akkor a börtönőre hagyják végre azt, amit a szökött rabon nem lehetett. Tehát nagyon vigyázott ez a börtönőr erre a két rabla. Hát ezt látnánk, ha visszamennénk az időbe, oda Filippibe, ahol ez történt. Valaki megszabadított egy istentelen ördögi képességgel bíró embert. Ma is így van ez egyébként, és föllázad a város. Próbáljon valaki egy szót szólni, például a jóga ellen. Hát a jóga a sport. Nem. A jóga a hindu vallás része. Vegyük végre tudomásul. Sokan ezt mondják, hogy hát én csak a sport részét űzöm. De ha elolvasunk egy jóga könyvet, ott az elején a becsületes guruk leírják, hogy a jóga az a hindu vallás része. Most akkor el kellene dönteni, elmehetek úszni, futni, súlyt emelni, edzőterembe, vagy pedig olyasmivel foglalkozom, amire a Szentírás világosan azt mondja, hogy idegen vallás. És idegen Isten, aminek a főistene Shiva, a pusztítás istene. Ez áll mögötte. Akkor el kellene végre dönteni, hogy engedelmeskedni akarok Isten szavának, vagy nem. De ez ugyanúgy vonatkozik a természetgyógyászatra, a jóslásra, a kártyavetésre, az ördögűzésre, stb. Stb. Ezek nem Istentől vannak. A kereszténység korai szakaszában az apostoloknak adott Isten ilyen hatalmat, hogy ördögöket üzzenek, de a feljegyzések, tudósítások szerint ez az apostolok korával megszűnt, és elvette Isten ezt a lehetőséget. Most is van ördögi megkötözöttségből szabadulás, de úgy, hogy imádkozunk, és az illető maga mondja ki azt, hogy az ördöggel minden kapcsolatot megtagadok és megszabadítok. Úr Jézus, kérlek, tölts be engem, szabadíts meg ebből. De ez nem ördögűzés. Ezt ő mondja ki, és jelenti ki egy beszélgetés imádság során. Mi köze lehet egy magát kereszténynek tartónak a hinduizmushoz, meg az egyéb pogány vallásokhoz, az égvilágon semmi. Akkor egy lehetséges teendő marad szakítani azzal, ami nem az Isten szerint való. Ez mindig belül is felingerli az embert, hogy hát miért hangzik el ilyen? Hát milyen alapon meri mondani, ezzel nap mint nap találkozom a kereszténység, a kizárólagosságot. Miért? Azért, mert Jézus azt mondta, nincs más út az atyához, csak egyedül én általam. Ha egyszer nincs más, akkor nincs más. Akkor nincsen mellékút, nincsen kisajtó, meg kiskapu, meg csak egy kicsit kizárólagosság van. Egyedül Jézus Krisztusba vetett hit üdvözít. Minden más nem az Istenhez vezet. Lehet istenségnek, meg Istennek nevezni, de az élő Istenhez, a Szentírás Istenhez semmi köze nincs. Ami megdöbbentő, hogy este 6-tól éjfélig csönd van a cellákban. Azért emészti a Pál és Sílás, ami történt. És ez is teljesen józan leírás, és normális. Azért, mert valaki hívő ember, azért még szenvedhet. Hát attól, ha bántják, ha megütik, ha szavakkal bántják, ha bajban van, ha megbetegszik, hogyha megalázzák, hogyha a fülébe jut a gyalázkodás, ez okozhat problémát, bajt, szenvedést. Természetesen. Itt is Pál és Sílás 6 órán át csöndben van. Sokszor megkérdezik ezt is, hogy hogyan lehet, hogy Isten hívőkért utolér egy fertőzés, egy bőrbaj, a rák, vagy valakinek ki kell operálni a méhét, hogy nemrégen egy fiatal lánnyal beszélgettem, és szörnyű volt végighallgatni, és mindent ki kellett venni. És lezárult egy kérdés, hogy lehet gyereke, vagy nem lehet gyereke. A legtöbben tudjuk a választ, mert a Biblia világosan mondja, hogy nem akarta, hogy így legyen. Isten nem a betegség istene. Isten az élet és az egészség istene. Mivel szembe helyezkedtünk vele, az élet helyett halál, és az egészség helyett betegség támadt, s támadt erre a világra. Nem ő akarta, hogy ilyennyi váljék a világ, amilyen. Mi tettük olyanná, amilyen, mert az Isten nélkül akarunk élni, építkezni, családot alapítani, pénzügyeket intézni, üzletet kötni, és így tovább, és így tovább. Egy pusztoló, erkölcstelen, szenvedő, véres és átok alatt sínylődő világban kell élnünk, mert ez a bűneset következménye. De nem állt meg itt az Isten, hanem elküldte Jézust, az ő egyszülött fiát, hogyha valaki ebből szabadulni akar, új életet akar, megoldást akar, üdvösséget, ez az ítélet aluli megmenekülést jelenti, ez a szó. Akar, akkor ezt megkaphassa Jézus Krisztus keresztalála által. Időnként azért kell egy kis idő ám, hogy elfogadja az ember, ha valamit az Isten másképp akar, mint ahogyan gondolta. Eltelt 6 óra, mire Pál és Szilász elfogadta. Tényleg ez volt az Isten akarata, nem csináltak semmit. Jogi értelemben a PTK polgári törvényként szerint semmit nem követtek el. Ez egy vallási kérdés volt, amiről ott folyik a szó. És akkor igazságtalan és jogtalanul megverik, megalázzák, megszégyenítik, levetkőztetik őket, kalodába zárják, börtönbe zárják, és azt se tudták, hogy mi lesz velük. Van ilyen? És megengedi az Isten? Persze. De mi már tudjuk a végét is. És ez benne az evangélium, hogy igen, lehet, hogy ez így történik, hogy megenged valamit az Isten. De az egészen biztos, hogy mindent azoknak a javára akar fordítani, akiket szeret és akik őt szeretik. Nagy dolog ám, amikor valaki csendben kimondja, ha ez a te akaratod, Istenem, akkor azt én alázatos szívvel elfogadom. Eszembe jött az utolsó börtönmisszió szolgálatom a új köztemetőnél lévő Kozmutcai börtönben, ahol elmondta egy elítélt, akit gyilkosságért ültettek le, hogy igaza van az Istennek, és jogosan kapom az ítéletet. Igyekszem úgy élni itt a börtönben, és letölteni a büntetésemet, hogy utána, amit csak lehet, próbáljak segíteni másoknak. És az egész életemet arra akarom szállni. Ez nem szüntette meg azt a tényt, hogy megölt valakit. De legalább beismerte, és elismerte, és azért ez nagy dolog. Vagy amikor valaki bármilyen helyzetben belesimul az Isten akaratába, és azt mondja, hogy Uram, nem értem az egészet, de ha te így döntöttél, ezt én alázatos szívvel elfogadom. Abban a pillanatban, hogy ez megtörtént a szívükben, elkezdtek énekelni. Ének a börtönben. Ez egy fura dolog. Isten dicsőítő zsoltárokat énekeltek, a megvesszőzött és kalodába zárt és a cella mélyén ülő foglyok, és volt hallgatóság is. A hallgatók a börtönben ülő többiek voltak. Mindenki tudta egyébként, hogy Pálék semmi törvénytelen nem követtek el. Elképesztően zárt világám a börtönök világa. Én mindig megdöbbentem ezen, hogy teljesen külön törvény van ott. És ha valaki hazudik a börtönben a cellatársaknak, azt ütik, verik, és kínozzák. És ez ma is így van. Akármilyen világban élünk. Ott nem lehet hazudni. Ott meg kell mondani, hogy ezért meg ezért ültettek le. Ha valaki a börtöntársait be akarja csapni, annak kemény következménye van. Pálék énekelnek, és ez már önmagában megdöbbentő volt a többieknek, mert honnan van az a békesség bennük? Hát igazságtalanul kerültek börtönbe, és akkor éjfélkor énekelnek. Hogy is van ez? Normálisak ezek? Még ilyen kérdést is lehet esetleg hallani. Normálisak ezek? Hiszen Isten nincs is. Vannak római istenek. Lásd, most is. A római istenek elbántak az egyisten hívő Pállal és Szilásszal. Megverték őket, börtönbe kerültek. Isten, hát ne vicceljünk. Ha ezt megengedi, nincs is Isten. És mindig elfelejtjük azt, hogy a bűneink következménye. A bűneset következménye az, ami ebben a világban van. Ki hallotta ezt az éneket? Mindenki a börtönben. A rabok és őrök egyaránt, és még valaki, a mindenható Isten is hallotta. Megszűnik a gondolkodás, megszűnik az, hogy végig gondolják, ami történt velük, átadják az egészet Istennek, és a szívükben Isten dicsőítő zsoltár indul el. Válaszolt is Isten az elmondott imádságra, ugyanis az éneklés imádság. Ezért a kórus nem fellép valahol, a miénk sem, hanem énekkel szolgál és imádkozik az Isten felé. Beszélget az Istennel. Az ének is imádság. Ezért soha nem fellép egy egyházi kórus, hanem mindig tulajdonképpen énekelve imádkozik. Ezt azért ne felejtsük el. És amikor egy közösség együtt énekel, mi itt egy éneket az énekeskönyvből, az is imádság. Hogyan válaszolt Isten az imádságra? Hát a maga módján, mert mindig így szoktam. A maga módján, a maga erejével és a maga hatalmával belerendült a föld. És itt az az erőteljes kifejezés áll, hogy az acéllal megerősített, vassal megerősített, vastag tölfa ajtókról leszakadt az ár, van, amelyik kiszakadt a keretéből, és kinyíltak a börtöncellák ajtai, és leestek a kalodák Pál és Szilás kezéről. Senki nem vette le. Hogyan válaszolt az Isten? A maga eszközeit használta. Ma is így van ez. Most is így van. Testvérek, én belegondoltam, amikor készültem, hogy mi lesz ezzel a világgal, ha Istennek elege lesz abból, amit csinálunk ebben a világban, meg ezzel a világgal. Hogyha egy ilyen dologra, igazságtól megvernek valakit, akik az Istenről szólnak. Ez történik, hogy kiszakadnak az árak, kidőlnek az ajtók, és kiszabadulnak. Ha erre így válaszolt, akkor mi lesz az Isten válasza arra, ami ebben a világban van? Amikor megunja a háborút, a gyilkolást, a vért, amikor elege lesz az aberált ideológiákból, az istentelen család és gyerekellenes mozgalmakból, az istentelen erőszakból és gyilkolásból, mit fog cselekedni az Isten, ha egy megvesszőzésért, meg egy kalodába zárásért, meg börtönbe zárásért ez történt, hogy megrendült a föld, és hatalmas földrengés támad. Akkor mi lesz az Isten válasza? Jó ezen elgondolkodni. Mert hogy övé az ország, mindegyik. A miénk is, a franciák és az olaszék, Ukrajna is, meg Oroszország is, meg Egyesült Államok is, mintha nem is létezne. Úgy viselkednek, és úgy nyomják a pénzt és a fegyvert. De az országok az Istené. És aki ezt elfelejti, annak nagyon komoly következménye lesz. Isten nem áll meg, amikor cselekszik, hanem véghez viszi azt úgy, hogy ellene nincs mit tenni. Tényleg azt hiszük, hogy véletlen az, ami ebben a világban történik. Most már napi szinten az iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban. Azt hiszik, hogy ez véletlen. Kizavarták Istent az iskolákból, levették a kereszteket, megszüntették a Biblia magyarázatot az óra elején, azt a rövidet, azt a párperces imádkozást, és Isten kiment az iskolákból. És bemennek a fegyveresek, és halomra gyilkolnak, kicsit és nagyot egyaránt. Ráengedi Isten a világra mindazt, ami az istentelenség következménye. Csak ő tudja megállítani az egészet, mert ha nem vettük volna észre, ez a mi kezünkből már régen kiment. Mi már nem tudunk semmit csinálni. Elolvastam egyik vasárnap, hogy Isten az, aki háborúkat szüntet meg. Figyeljünk kicsit jobban oda a hírekre. Amikor azt olvassuk, hogy finanszírozzák újra és újra azok, akik több ezer kilométerre vannak azoktól, akiknek a gyerekeik meg a rokonaik meghalnak a háborúban. A haszon mindenek felett. Emberi életek, természet pusztulása, elüldözöttek sírása, mindez nem számít, mert a haszon, a lényeg az egészben. A földengése aztán a börtönül is felébredt, látja a leszakadt ajtókat, és a kardjába akar dőlni, hát ha megszöktek a foglyot, akkor neki is annyi, és akkor Pál megszólal, hogy ne tégy magadban kárt, minnyáján itt vagyunk. És még az elsőről egy-két szót szeretnék mondani. Ne tégy kárt magadban, sem azzal, hogy nem alszol rendesen, hogy nem étkezel fogyás ürügyén rendesen, sem azzal, hogy olyasmiket iszol meg, ami biztos, hogy árt, olyasmit szívsz, ami egészen biztosan árt testednek, lelkednek. Ne tégy kárt magadban. Világosan beszél a Szentírás. Az öngyilkosság és gyilkosság. mert mindjárt belehal az ember, ha sikeres a idézőjelben a gyilkosság, az öngyilkosság. Belehal azonnal, de az is gyilkosság. Van bocsánat, teljes tévedés volt minden egyház részéről, mikor azokat, akik megölték magukat, valami miatt nem temették a temetőkbe, hanem a szamár mellé temetőárokba kívül, semmi köze nincs az Istenhez ennek. Sajnos van ilyen, hogy előfordul valakivel, vagy belekergetik. Mindent meg kell tenni azért, ha észreveszünk, hogy valaki gyakran beszél erről, akkor az belül a szívében lassan afelé hajlik. Vegyük észre, figyeljünk oda, és mondjuk el, nincs értelme. Valaki már meghalt értünk. Minden gyilkosság és öngyilkosság hiába való és Isten ellenes dolog. Ez megint olyan furcsa, hogy azt mondja Pál, hogy ne tédd kárt magadban, mindjárt itt vagyunk. Hát igen, ezek a hívők tényleg nem normálisak. Kinyílt a cella ajtó, megléphetnének, és erre ott csücsül mindenki a börtönben bent a cella mélyén. Senki nem szökik meg. Mi van ezekkel? Így reagál a világ. Hát én megléptem volna, vittem volna magammal a cellatársakat, mondhatná valakit. Hát így van ez az Isten ember, nem úgy cselekszik, hogy azt a világ elvárná tőle. Vagy ahogy mások döntenek bizonyos helyzetben. Mert ők nem a maguk urai, hanem Jézus az uruk, és ő határozza meg az életük döntéseit és cselekedeteik motivációját. De az Isten börtönbe zárt minket, biztos, hogy oka volt. Nem szökünk meg, mert azt nem mondta az Isten, szökjünk meg. Kinyíltak az ajtók, igen. És nekem akkor is ott kell maradni, ahova az Isten tett, ha ő tett oda, mert ott van veled terve, velem terve és szélje meg másokkal esetleg. Ezért nem szöknek meg Pál és Szilász. Minden helyzetben szabad az Isten jövő ember. A cellában, a kórházban, a betegségben, a bajban, a koporsó mellett is. Tudja, hogy Istentől kapjuk a családtagjainkat, és tudjuk, hogy Isten veszi vissza őket. Ő adja az életet, és ő veszi el az életet. Nem természetes dolog a halál. Felejtsük ezt a tévtanítást el. Nem. A halál mindig ellenség marad, és mindig természetellenes. És soha nem akarta Isten azt, hogy legyen halál. A halál az Isten elleni lázadás következménye. Nem az élet természetes rendje, ahogy szokták ezt mondani némelyek. Szó sincs erről. A halál Isten ellenes dolog. De bekövetkezik, mert az Isten ellenesen élő ember, tőle elszakadt ember életének ez a vége. Aki Jézusban hisz, az tud énekelni a börtön mélyén, műtét előtt és után, és még a halálos ágyán is. De sokszor ültem ott haldoklók mellett, kezüket fogva, és azt mondta, hogy tiszteltes úr, elénekeljük együtt ezt és ezt a Zsoltárt. És akkor elénekeltük együtt. Imádkoztunk, aztán sóhajtott egyet, és meghalt. És mind a ketten tudtuk, hogy hova, kihez megy. Neked hogy lesz? Tudod, hova mész? Van lakóhelyed a mennyben. Előre megyek, mondja Jézus. Helyet készítek, ismét eljövök. Magam mellé veszlek titeket, hogy újra együtt leszünk. Te kivel leszel együtt? Oda, ott, ahova tartasz. Mert a mennyben Jézussal, a pokolban nem Jézussal. Ez egészen biztos. Filippi levélben azt olvassuk, ott felsorolás van arról, hogy az istenjövő emberek milyenek. Az ilyenek ellen nincs törvény, nem lehet semmit csinálni velük. Jézus is megmondta, ne attól féljetek, akik a testet megölhetik, hanem attól, aki a lelket a pokorra, a gehennára vetheti. A börtönőnek Pál és Szilász szava lefogta a kezét, és ekkor robban ki belőle a régóta benne levő kérdés, mint ahogy nem régen bejött ide egy fiatalember, valami miatt leültünk egy kicsit, elkezdtünk beszélgetni, megkérdeztem, hogy hogy van, meg honnan jött, meg miért is jött ide, és kiszakadt belőle az a kérdés, hogy tényleg van üdvösség? Csodálkoztam is, hogy csak úgy, és mondta, hogy már évek óta benne mozgolódik ez, hogy van-e Isten, van-e üdvösség, mi lesz vele, ha meghal akár fiatalon is sokat kell közlekedni a motorral, autóval, és itt tovább repülővel, mi lesz vele, ha váratlanul, vagy készületlenül inkább, így mondom, lezon a repülő, vagy neki megy valaminek, vagy meghal. Nem is az a kérdés. És elkezdtünk beszélgetni, majdnem 2 órán keresztül, végül elfogadta azokat a könyveket, amit adtam, meg kiderült, hogy van Bibliája, elkezdte olvasni, és 3 hét múlva újra visszajött, és azt mondta, hogy én azt akarom, amit ezekben a könyvekben, meg a Szentírásban olvastam. Én nem akarok Jézus nélkül tovább élni. És ott a beszélgetés során kimondta, hogy Úr Jézus, kinyitom a szívemet, behívlak és befogadlak téged, legyen az én Uram és gazdám, én nem akarok nélküled élni. Ma lett üdvössége annak a háznak, mint ahogy Zákeusnál kimondja Jézus, így van. Az üdvösség azt jelenti, hogy Jézus kereszt halála érdemért, annak, aki hisz ő benne, elvehetetlen öröksége, mennyei helye van, és bocsánata van az Istennél. Mostanában sokféle módon hangzott el ez a kérdés is, hogy mit cselekedjek, hogy a pénzemet biztonságban tudjam. Mit cselekedjek, hogy jól neveljem a gyerekeimet, hogy helyre tudjam hozni a házasságomat, hogy megszűnjön a magányosságom. Mit cselekedjek, hogy elviselhető legyen az öregedés terhe, és még számtalan kérdéssel kapcsolatban elhangzik. Mit cselekedjek? De mindközül ez a legjobb. Mit cselekedjek, hogy üdvözüljek? Aki ezt kérdezi, az jó úton halad, afelé, hogy megkapja Istentől a választ. A kérdés mindig hiányt feltételez. Valami nincs, ami hiányzik. Saul a vámszedő, Zákeus, Saul a farizeus vámszedő, Zákeus, mind-mind azt kérdezték, hogy mit cselekedjek. Vagy úgy, hogy kimondták, vagy úgy, hogy csak sugalták a viselkedésükkel, az életükkel. Az egyház sokáig azt hirdette, hogy az önsanyargatás, a böjt, az aszkéta élet, az üdvösségre segít. A Szentírás világosan mást mond. Nem cselekedet által van üdvösség, hanem a Krisztusba vetett hit által, hogy senki ne kérkedjék. Nem a teljesítmény számít, amit az egyházban valaki teljesít, hanem az a hit, amit valaki Krisztusba vet, és az a horgonya is egyáltalán. A hit az alapja mindennek. A boldogságnak, a kiegyensúlyozott életnek, a békességnek, az örök életnek lehet biológilag jól élni ebben a világban. Nagyszerű dolgokat véghez vinni, csodálatos épületeket felépíteni, nagy családban élni, de az Isten nélkül mégiscsak világosan azt mondja a Szentírás, hogy annak nincs helye az Isten előtt. És erre kérdez rá a Filippi börtönőr. Ezt akarja tudni. És azt látta, hogy akik ott vannak előtte, azok tudják a választ a kérdésre. Hiszen az éneklésük az imádságuk után megrendítette Isten a földet. Az is megdöbbentette, hogy azt mondja Pál, hogy ne tétkáld magadban. Itt vagyunk, nem úgy cselekszenek, ahogy más cselekednek. Megmaradnak a helyükön. Minden annak dolgozott alá, hogy ez a pogány római börtönőr hitre jusson Krisztusban. Mi az üdvösségre vezető út tehát? Az, amit Jézus kijelölt. Aki hisz én bennem, örök élete van annak. És még azt is hozzátette itt Pál. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és mint te, mint a hisznek a családtagjait, azoknak is örök életük van. Akkor leszel szabad, ha kinyitod Jézus előtt a szíved ajtaját. Ha kinyitod, ott áll Jelenések könyve. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja a szívét, az ajtót, belépek annak életébe, és vele maradok, és ő én velem. Akkor tudunk más életet élni. Akkor leszünk a helyünkön, sőt, mindenki mást mond, akkor is a helyemen maradok, mert az Isten azt mondja. Akkor leszünk szabadok, ha Jézus előtt ajtót nyitunk. És akkor kinyílik a rabság cella ajtaja is. Akkor kiszabadulunk egy csomó mindenből, ami most kötöz, hátráltat, amiért nem tudunk békességes életet élni. Akkor tudod szeretni Istent, magadat, elfogadni, külsőt, tulajdonságaidat, és akkor tudsz szeretni másokat is. És akkor békességed lesz, örömben és bánatban, esküvő és temetés idején is. Békesség lesz a szívedben, mert az Isten békességet ad. Aki hisz ő benne, nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. És az ősi görög nyelvben, nyelvtani szerkezetben imperfektum van. Azt jelenti, hogy befejezett tény. Ezen változtatni nem lehet. Aki hisz Jézusban, már bement a mennyek országába. Ide lenne a földi életben elkezdődött a hitrejutás, a megtérés alkalmával, és tovább folytatódik. átveszi Isten az egyik kezéből a másikba, a földi kezéből a mennyei kezébe. Itt is otthon van Krisztusban, és vele van, ott is otthon van Krisztusban, és vele van. Hát mi van ebben szörnyű? Ugyanaz az Isten itt, és ugyanaz oda át. Néha megdöbbenünk egy-egy váratlan híren, hogy ez és ez meghalt. De ez nagyon fontos kérdés, hogy mi, akik itt vagyunk. Ismerjük ezt a kezet, amit értünk átszegeztek, amelyik megfogja és átvisz majd az ő fiának csodálatos országába. És ezt észreveszi a környezet is, ahogy itt a Filippi börtön is rájött, hogy az evangéliumot hirdetik. Aztán befogadta őket a házába, mármint Pált és Silást, kimosta a sebeit, és megkeresztelkedett családjával együtt. Vagyis próbálja jóvá tenni azt, amit ellenük elkövetett, ez megint csak biblikus. Befogadja őket, megvendégeli, hát a kenyér és a víz, ugye az nem volt valami jó táplálék, megvendégeli őket, a kaloda által okozott sebeket, meg a hátukon a verésnyomait kezeli, segít nekik, és megkeresztelkedett családjával együtt. Vagyis látható módon is megvallja ez a börtönőr, hogy ő hitre jutott Jézus Krisztusban. A János 1-ben azt olvassuk, akik befogadták Jézust, Isten gyermekeivé lettek. Másnap már a bírák is tudják, hogy mi történt, és nem lehetett semmit sérteni, és nem lehetett csak úgy elküldeni őket, nyilvánosan ki kellett mondani, és nyilvánosan kellett őket elengedni a városból. Hogy is van ez? Ha Pál és Silás nem kerül börtönbe, akkor mindez nem történik meg. Értjük? És ők is kezdték érteni. Hát ezért volt az egész. Furcsa útjai vannak az Istennek, kétségtelen. Szenvedést okoz az őjének. Azért, hogy egy pogány börtönőr megtérjen. Ki érti ezt? Nem érteni kell, hanem elfogadni. Ez volt az Isten útja. És ők megértették ezt. És ezért kezdenek el énekelni. És aztán jön a földrengés. Mondd a te életedbe, ha látják, belerendült már valaki? Vagy örülnek, ha nem kell veled találkozni, és nem kell hallgatni azt, amiket mondasz. Elegük van az egészből. Belerendülnek lelkileg, hogy te az Isten képviselője vagy. Milyen nagy dolog az, hogy itt van a pápa, nem? Tömegek veszik körül, biztonsági emberek kísérik, külön széket gyártottak a számára, és mindez önmagában a világ dolgaival vele járó esemény, természetesen. De belerendült valaki már abba, ahogy te elmondtad, hogy mit jelent neked az Isten hited. Lett legalább lelkileg földrengés belőle. Családban, munkahelyen, baráti körben. Ha elfogadtad az amnestiát, akkor Isten újat kezd veled. A bűnbánat és bűnbocsánat után jönnek a szolgálatok, és jön a gyümölcs is. Lehet kérdezni, Uram, mit cselekedjek, hogy üdvözöljön a családtagomnak, családtagjaim, meg a kollégám, meg akár az is, akit annyira nem kedvelek. Isten követe vagy, nagy követe, aki mondja, és mások meg belerendülnek az Isten igazságába. Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy a te szavad igazság. Mindig azt mondod nekünk, amire szükségünk van. Bocsáss meg, hogy előbb mondunk dolgokat, mielőtt gondolkodnánk, és előbb bántunk meg embereket, mielőtt végig gondolnánk, hogy mi lesz annak a következménye, amit mondtunk, meg amit csinálunk. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. Kérjük most azt is, Urunk, hogy adjál vigasztalást a gyászolóknak, adjál gyógyulást a betegeknek. Egyedül te tudod megtenni ezt. Az orvosok csak kezelnek, de gyógyítani egyedül te tudsz. Adjál hát gyógyulást, kérünk, a szenvedőknek. Te vess véget a háborúnak, te könyörülj meg rajtunk is, hogy semmilyen mini háborút ne gerjesszünk otthon vagy a munkahelyen, hanem legyünk a békesség követei, a te követeid. Hagy rendüljenek bele mások abba, hogy milyen az, amikor valaki hisz Istenben. Tégy bennünket békekövetekké. Köszönjük a világos tanítást, a jövendő a béke emberé. Boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten gyermekei. Tégy minket ilyenekké, kérünk. A te fiad nevében, Jézus nevében kérünk téged. Hallgass meg minket. Amen. Maradjunk egy rövid időre csendben. beszélgessünk az Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igére úgy, hogy elénekeljük a 217. dicséretünk első verszakát, bűnösök hozzád kiáltunk. Hallgassuk meg a hirdetéseket, az úrasztalát megterítettük, ha valaki úgy készült, hogy most veszi a szentjegyeit, ám éljen vele, ha valakinek a szívében most támadt vágy, hogy úrvacsorázni szeretne, arra is van természetesen lehetőség. Isten tisztelet után rövid presbiteri gyűlést tartunk, kérem a presbitereket, hogy jöjjenek majd át. Ezen a presbiteri gyűlésen kell megszavaznunk a választási és szavazatszámláló bizottság tagjait, mert presbiter választást kell tartanunk, a presbiteriumnak a mandátuma ebben az évben lejár. És ahhoz, hogy a lelkész választást megejthető legyen, és addigra legyen már egy új presbiterium, először a presbitereket kell megválasztani. Ha most a presbiterium megszavazza a választási és szavazatszámláló bizottság tagjait, akkor jövő vasárnap bemutatjuk őket, fogadalmat tesznek, és ha Isten éltet minket, akkor jelölő, presbiter jelölő lapokat is ki tudnánk osztani. Ennek a megbeszélése, gyűlése lesz majd. Mindenről a testvéreket időben és megfelelő módon tájékoztatni fogjuk, fogom. Ma 3-kor konfirmáció előkészítő van, 4-kor és 5-kor ifjúsági órák. Jöjjenek a fiatalok ezekre az alkalmakra, nagyon közel van a konfirmáció időpontja. Azokkal a szülőkkel, akikkel a megbeszélés elmaradt, fogunk találkozni, és őket is tájékoztatom a konfirmáció menetéről. Hirdetem az adakozás lehetőségét, éljünk ezzel a lehetőséggel. A jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Készüljünk úgy az úrvacsora vételre, hogy elcsendesedve énekeljük már belül lelkileg ezt az éneket, a további verszakokat. A 217. dicséretünk második, harmadik, negyedik és ötödik verszakát énekeljük, ez Luther Márton reformátornak az éneke. Végig gondolva mindazt, amit énekelünk. Kérkedjék előtted, Bízzunk azért az Istenbe, és nem a mi érdemünkben. Nyugodjék ő benne lelkünk, ő légyen mi reménységünk. Ám nékünk nyilva ígéri, hogy akar oltalmunk lenni. Azért higgyünk csak ő néki. Erősek legyünk hitünkben, bízunk csak az Úr Istenben. Ne essünk benne kétségben, ne szomorkodjunk lelkünkben. Minden keresztény hív légyen, ki megújult szent lélekben, így bízik csak az Isten. Sok bűnünk van, Istennek több kegyelme van. Ő érgalmának nincs vége, bár sok az emberek vétke. Ő nékünk kegyes pásztor, kiőriz minket pokoltól. A kegyelem és a békesség jöjjön továbbra is, ami Urunktól, Istenünktől, és az ő fiától, Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek, ami atyának akarata szerint, akinek legyen dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az Úri Szent Vacsorát. Megírták ezt az evangélisták, de legteljesebben Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levelében. Ebből olvasom. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, amaz új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Isten újra lehetőséget adott nekünk, hogy az ő színe előtt állva megvizsgáljuk mindazt, ami az elmúlt héten, hónapban történt, és aszerint valljuk meg mindazt, amiről kiderült, hogy nem Isten szerint való volt. Azt itt hagyhatjuk nála, letehetjük, és ő többet arról nem emlékezik meg. Micsoda kegyelem! és micsoda ajándék ez a lehetőség. Így hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, mi tudjuk, hogy nincs határa a te kegyelmednek, és tudjuk azt is, hogy hányszor átléptük mi a határokat. Elég csak a 10 parancsolatra gondolni, hányszor megszegtük a te szavadat, mindazt, amit ott abban mondasz, hányszor mondtunk olyat, ami nem volt igaz, hányszor elhallgattuk az igazságot, és így okoztunk kárt másnak, másoknak. Hányszor beszélni kellett volna a te szeretetedről, és mi nem mondtunk semmit, hanem némák maradtunk. Hányszor bele kellett volna, hogy rendüljön a másik abba, amit mi bizonyságtételnek szoktunk nevezni, és nem tettük meg, amit meg kellett volna tenni. Isten, bocsásd meg a hallgatásunkat, és bocsásd meg a szavainkat is, ha az nem szerinted való volt. Istenünk, bocsáss meg, hogy sokszor megvontuk a szeretetünket attól, akinek adni kellett volna. Miközben attól csak kaptunk, kaptunk és kaptunk, újra és újra vég nélkül. Bocsáss meg, ha nem tiszteltük a szüleinket, az időseket, a gyerekeinket, az ő akaratokat. Bocsáss meg, ha nem az Isten törvénye szerint akartuk nevelni őket, és ha kellett fegyelmezni, vagy fenyíteni őket, hanem a saját gondolataink szerint, és ezért kárt okoztunk nekik. Istenünk, bocsáss meg, ha nem töltöttük ki a munkaidőnket munkával, hanem egészen mással foglalkoztunk, és ezért megkárosítottuk azokat, akik alkalmaznak minket, akik foglalkoztatnak bennünket. Isten, bocsáss meg, hogyha házasok vagyunk, kívánsággal tekintettünk más valakinek a házastársára. Bocsáss meg, ha kívántuk a férjét, a feleségét, a feleségét, a férjét. Ha kívántuk az okos gyerekeiket, a szép házukat, a jobb autójukat, a fiatalságukat, a testük alakját, a gondolkodásukat, meg az ötleteiket. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. És bocsáss meg, ha nem volt a szívünkben Istenfélelem megelégedettséggel. Ha nem volt elég az, amit tőled kaptunk. Bocsáss meg, hogyha rosszat gondoltunk valakiről, és a rosszat el is mondtuk, miközben fogalmunk nem volt arról, hogy igaz az, amit mondunk, és épít, vagy pedig nem. Bocsáss meg, ha annyi rothadt beszéd jött ki a mi szánkból, amiről te világosan beszélsz, és amivel szemben intesz minket, hogy ne történjen ilyen. Bocsáss meg, ha nem ápoltuk elég ki a lelkünket, ha elhanyagoltuk a Biblia olvasást, ha nem beszéltük meg veled a dolgainkat csak másokkal, ha nálad nélkül hoztunk döntéseket, és szembe találkoztunk annak következményével, azért meg téged hibáztattunk. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. De köszönjük, hogy mindazt, ami most nem hangzott el, elmondhatjuk neked, és ha megvalljuk azt őszintén, és bűnnek neveztük, te megbocsájtottad, és megbocsátod azt, és a mi vétkeinkről többé nem emlékezel meg, Jézusért, a te fiadért. Amen. Vallottunk a mi bűneinkről, valljuk meg együtt helyünkről felállva, felhangon a keresztény hitünket is. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, én a ti hitetekben és valláskételetekben nem kételkedem, ezt nem is tehetem, de három kérdésre válaszoljunk még hallható szóval és szépből, őszintén, eképpen. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy ti magatokban mindenestül esendők és bűnösök vagytok, és ha Isten az ő kegyelmével meg nem könyörül rajtatok, elvesztek. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Istennek ez a kegyelme megjelent minékünk a Jézus Krisztusban, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti egy kegyelemért, hálaadással egész életeteket az Úrnak kívánjátok szentelni, és szent lelke segítségével a bűnnel harcra szálltok, és az ő dicsőségére akartok élni. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk mindenkinek, aki azt tőle hittel kéri, és elfogadja Jézus érdeméért. Amen. Akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok bizalommal a kegyelem királyi asztalához. Keresztény atyám fői, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény hivastásokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne fosztasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást. És ha egymással valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsájtott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt jó kegyelmért, imádkozván neképpen. Köszönjük a bocsánatot Istenünk, és köszönjük azt, hogy Jézus meghalt értünk, helyettünk és miattunk. És mi most azért lehetünk itt, és azért mehetünk el szabadon mindattól, amit elkövettünk mások ellen, te ellened, önmagunk ellen. Áldunk és dicsőítünk ezért. És kérünk, hogy ez a szabadság ne legyen ürülj a testnek, hogy azt tegyük, ami ellenedre való. Sőt, segíts, hogy tudjunk olyan életet élni, hogy bizonyságul legyen az feléd, rólad, általad mások számára. Hadd rendüljenek bele abba, amit hallanak tőlünk, látnak az életünket nézve. Könyörülj meg rajtunk, kérünk, hogy így tegyünk bizonyságot a te irgalmadról és szeretetedről. Segíts, hogy áldással legyünk a te ügyed és mások számára is. Amen. Énekeljük el a himnuszt, és aztán vegyük az áldást. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtok és terheket hordoztok, és én békességet adok a ti szíveteknek.